Kérem szépen, a fél év eddigi több mint 10 hetében mechanizmusok analízisével foglalkoztunk. A hátralevő időben néhány lehetőséget nézünk meg a geometriai tervezésre. Nyilván ez a hátralévő idő már nem ad túlzottan kiterjedt és mély vizsgálatokra lehetőséget, de mégis egy betekintést nyújt mechanizmusok tervezésébe. Tehát írjuk fel egy római hatos címnek azt, hogy négycsuklós mechanizmusok kinematikája. Tehát látjuk azt, hogy viszonylag korlátozottak a vizsgálatok, mert ezek a vizsgálatok csak négycsuklós mechanizmusokra vonatkoznak, ugyanakkor négycsuklós mechanizmusokat elég kiterjedten használunk különböző gépszerkezetekben. A főcímen belül az első dolog, amit megnézünk, ez a Grashof-tétel legyen. Grashof-tétel. Tehát a Grashof-tétel arra nézve ad felvilágosítást, hogy egy mechanizmus milyen helyzeteket vehet fel, illetőleg milyen lehet a mozgási tartománya, az egyes tagjai, hogyan körbeforgathatók vagy nem. Tehát a mechanizmus lehetséges helyzeteinek vonatkozásában kapunk a Grashof-tételtől segítséget. Tehát a Grashof-tétel szerint lehetséges mozgástartományok egy négycsuklós mechanizmusnál a következők lehetnek. Tehát egy négycsuklós mechanizmus lehetséges mozgástartományai a következők lehetnek. Lehetséges az is, hogy a mozgástartomány egyetlen egy összefüggő részből áll. Tehát egyetlen összefüggő rész. Vagy egyetlen összefüggő tartományból áll a mozgás tartomány, vagy egyetlen összefüggő részből áll. A másik lehetőség az, hogy két különálló részből áll. Tehát B pont, két különálló rész. Itt a két különálló résznél meg kell azt jegyezni, hogy ez azt jelenti, hogy egyik mozgástartományból a másik mozgástartományba csak úgy tudunk átjutni, hogy a mechanizmust szétszereljük, és a másik mozgástartományba újra összerakjuk. Tehát a két rész közötti átjárás a szétszerelés, illetőleg összerakás. Tehát abban az esetben, hogyha egy négycsuklós mechanizmusnak a mozgástartománya két különálló részből áll, akkor a két különálló rész közötti átmenet csak úgy lehetséges, hogy a mechanizmust szétszereljük, és a másik, az egyik mozgástartományban és a másik mozgástartományban újra összerakjuk. A Grashof-tétel nem csak a lehetséges mozgástartományokra nézve ad felvilágosítást, hanem a mechanizmus pontjainak pályagörbéjére is. Tehát a mechanizmus pontjainak pályagörbéi egyrészt lehetnek egyrészesek, tehát az A pontba azt írhatjuk, hogy a mechanizmus pályagörbéi lehetnek egyrészesek, a B pont az legyen, hogy állhatnak két különálló részből. Tehát a mechanizmus pályagörbéi lehetnek egyrészesek, állhatnak két különálló részből, illetőleg még lehetséges egy e között a két első eset közötti átmeneti állapot. Tehát még egy harmadik, egy átmeneti állapot is lehetséges. Tehát olyan állapot, ami az A pont alatti megoldásba, vagy a B pont alatti megoldásba is besorolható. Induljunk ki egy teljesen általános négycsuklós mechanizmusból. Ez, hogy általános a mechanizmus, ez elsősorban arra vonatkozik, hogy nem mondjuk meg azt, hogy a mechanizmusnak melyik tagja az állvány. Tehát általános eset, tehát vegyünk egy négycsuklós mechanizmust, mondjuk ez legyen az egyik tag, ez legyen a másik tag, ez legyen egy harmadik tag, ez pedig legyen egy negyedik tag. Tehát a lényeg az, hogy van négy csukló, és van összesen négy tag, amelyeket ez a négy csukló összeköt. Tehát egy picit módosítanék az ábrán. Oly módon, hogy mondjuk ez a tag legyen ekkora. És jelöljük a tagokat A-val, B-vel, C-vel és D-vel. És remélem, hogy sikerült egy olyan ábrát rajzolnom, amire igaz az, hogy az A tagnak a hosszúsága kisebb, mint a B tag hosszúsága, a B tag hosszúsága kisebb, mint a C tag hosszúsága, és a C tag hosszúsága kisebb, mint a D tag hosszúsága. Tehát tulajdonképpen ez egy jelölésbeli megállapodás. A legrövidebb tagot azt A-val jelöljük, és utána a tagok hosszúságának a sorrendjében jelöljük az egyes tagokat B-vel, C-vel és D-vel. Tehát beszélhetünk itt karhosszúságokról, illetőleg taghosszúságokról, ugyanazt jelenti a dolog, tehát karhosszúságokra vagy taghosszúságokra nézve ezt tételezzük fel, hogy a tagokat hosszúság szerint növekvő sorrendben jelöljük A-val, B-vel, C-vel és D-vel. És a Grassof-tétel a következőt állítja. Tehát a Grassof-tétel azt állítja, hogy abban az esetben, hogyha a B-A hosszúság az kisebb, mint a D-C hosszúság egy négycsuklós mechanizmusnál, akkor ennek a négycsuklós mechanizmusnak egyrészes a mozgástartománya. Tehát, hogyha ez az összefüggés fennáll a mechanizmus tagjainak hosszúsága vonatkozásában, akkor a mechanizmusnak, a négycsuklós mechanizmusnak egyrészes a mozgástartománya. Hogyha a B-A karhosszúság vagy taghosszúság az nagyobb, mint a D-C taghosszúság, akkor a mechanizmusnak kétrészes mozgástartománya van. Tehát, hogyha a B-A nagyobb, mint a D-C, akkor kétrészes a mozgástartomány. És amikor se kisebb, se nagyobb, hanem egyenlő ez a két karhosszúság különbség, akkor ez az átmeneti eset. Tehát a Grassof-tétel egyrészt információkat szolgáltat a mozgástartományra. Másrészt információkat szolgáltat a körbeforgathatóságra, tehát az egyes mechanizmus egyes kiragadott tagjainak az összes többi taghoz képesti körbeforgathatóságra. Tehát körbeforgathatóság vonatkozásában a Grassoff tétel a következőt mondja, hogyha a B-A távolság az kisebb, mint a D-C távolság, akkor a mechanizmus karjai vagy a mechanizmus tagjainak egyike sem tud a többihez képest teljes körülfordulást végezni. Tehát ebben az esetben egyik tag sem forgatható körbe az összes többi taghoz képest. Tehát abban az esetben, hogyha ez az összefüggés fennáll, ez azt jelenti, hogy a mechanizmus egyik tagja vagy egyik karja sem forgatható körbe a többihez képest, tehát a másik háromhoz képest. Abban az esetben, hogyha a B-A az nagyobb, mint a D-C, ebben az esetben az a helyzet, hogy az A jelű kar az körbeforgatható, tehát az A jelű kar ez körbeforgatható a többihez képest. Tehát az A jelű kar körbeforgatható a többihez képest. Megfordítva ez azt is jelenti, hogy a BC és D kar is körbeforgatható az A jelű karhoz képest. Tehát a B, C és D is körbeforgatható. Az A-hoz képest. Tehát tulajdonképpen ugyanarról van szó, csak két különböző formában fogalmazzuk meg ugyanazt a tartalmat. Tehát, hogyha ez az összefüggés fönnáll, akkor a legrövidebb kar a másik háromhoz képest körbeforgatható, tehát a valamennyi, a legrövidebb karon kívüli kar is körbeforgatható a legrövidebb karhoz képest. De még van egy harmadik dolog is, hogy a három hosszabb kar az egymáshoz képest nem forgatható körbe. Tehát a B, C és D karok, ezek nem forgathatók körbe egymáshoz képest. Tehát a három hosszabb kar egymáshoz képest nem forgatható körbe. Nézzük meg egy kicsit részletesebben ezt a körbeforgathatóságot a forgattyúkar vonatkozásában. Igazából forgattyúkarnak, a mechanizmusnak azt a karját vagy azt a tagját nevezzük, amely tagon a meghajtás működik a szerkezetben. Tehát forgattyúkar a mechanizmusnak az a tagja, amelyen a meghajtást alkalmazzuk. Tehát nézzük meg a forgattyúkarnak a körbeforgathatóságát. Tehát forgattyúkar körbeforgathatósága. Abban az esetben, hogyha a B-A kisebb, mint a D-C, akkor egyik forgattyúkart sem lehet körbeforgatni. Tehát más szóval azt lehet mondani, hogy bármelyik tagot is használom, vagy tekintem forgattyúkarnak, egyiket sem lehet a többihez képest körbeforgatni. Tehát egyik forgattyúkar sem forgatható körbe a többihez képest. Tehát hogyha ez a reláció fennáll, amit felírtam, tehát a B-A kisebb, mint a D-C, akkor a mechanizmus bármely tagját tekintjük forgattyúkarnak, egyik választás esetén sem áll fönn az a lehetőség, hogy a forgattyúkar körbeforgatható a mechanizmus többi karjához képest, és ehhez hozzá lehet tenni, hogy ebben az esetben a pálya görbe pedig egyrészes. Tehát egyik forgatjukkal sem forgatható körbe, és a pályagörbe ennél a reláció fennállásánál egyrészes. Most abban az esetben, hogyha a B-A az nagyobb, mint a D-C, akkor ebben az esetben három lehetőség van. Tehát, hogyha ez a reláció áll fönn, akkor három lehetőség van. Az első lehetőség az, hogyha az A az állvány, tehát ha az A, tehát a legrövidebb tag az állvány, akkor mindkét forgatjúkar körbeforgatható. Tehát ha az állványt kijelöljük, akkor az állvány melletti két kar tekintjük forgatjúkarnak, és ebben az esetben mind a két forgatjúkar körbeforgatható. A második eset, hogyha az A forgatjúkar, tehát hogyha az A forgatjúkar, akkor az A az állványhoz körbeforgatható, a másik forgatjúkar viszont nem. Tehát az első eset az volt, amikor az A az állvány, ebben az esetben akkor az állvány melletti két kar, két forgatjúkar az körbeforgatható. Hogyha az A forgatjúkar, akkor ez az A forgatjúkar az állványhoz képest körbeforgatható, viszont az állvány mellett lévő másik kar az nem forgatható körbe az állványhoz képest. És a harmadik eset, hogyha az A hajtórúd, tehát az A hajtórúd, tehát hogyha ránézünk egy mechanizmusra és kijelölünk egy tagot, és azt mondjuk, hogy az az állvány, tehát például azt mondjuk, hogy ez az állvány, akkor az állvány melletti két kart forgatjukarnak tekintjük, a harmadikat pedig hajtórúdnak tekintjük. Tehát a harmadik eset az, amikor az A hajtórúd, akkor ebben az esetben egyik forgatjukar sem forgatható körbe az állványhoz képest. Tehát, hogyha az A az hajtórúd, akkor egyik forgatjukar sem forgatható az állványhoz képest körbe, és mind a három alesetben igaz az, hogy a pályagörbe kétrészes. Tehát mind a három alesetben igaz az, hogy a pályagörbe az kétrészes. Tehát kérném szépen, itt arról van szó, hogy a körbeforgathatóság mozgástartomány vonatkozásában ezek a szabályok fönnállnak, most elképzelhető viszont az, hogy a mechanizmusunk nem olyan mechanizmus, hogy négy csukló van benne, hanem az is elképzelhető, hogy a mechanizmusban ugyan egyláncú a mechanizmus, de csúszkák is előfordulnak benne. Tehát nézzük meg, hogy hogyan lehet a négy csuklós mechanizmusokra vonatkozó Grashof tételt általánosítani olyan esetben, amikor nem csak csuklók vannak a mechanizmusban, hanem csúszka is előfordul. Tehát kettes pont a Grashof tétel általánosítása. Tehát a Grashof tétel általánosítása. Tehát ez az általánosítás, ez arra vonatkozik, hogy a mechanizmusunkban nem csak csuklók vannak, hanem van csúszka is. Hát ilyenkor mindig megpróbálunk arra gondolni, hogy milyen karral lehetne a csúszkát helyettesíteni. Nézzünk példákat rögtön. Tehát nézzünk egy első példát, ami mondjuk álljon egy viszonylag rövid forgatjukarból. Ez egy kicsit legyen meredekebb, tehát mondjuk olyan 70 fokos szöget zárjon be a vízszintessel. Igen. Itt legyen egy csúszka, ami az állványhoz csuklóval kapcsolódik, és ezen a csúszkán át legyen vezetve egy ilyen íves részt is tartalmazó tag. Tehát így néz ki a mechanizmus. Tulajdonképpen ez is egy olyan mechanizmus, amiben négy kényszer van, három csuklót látunk, de a negyedik csukló helyett egy csúszka szerepel. Jelöljük be a tagokat és a kényszereket, tehát kezdjük itt jobb oldalon, A-nál, A-val, B-vel, C-vel és a D-vel, tehát itt a C az nem csukló, hanem az egy csúszka. Próbáljuk meg bejelölni ezen a mechanizmuson ezt az A, B, C, D tagos jelölést. Tehát kérném szépen, itt van egy egyes tag, van egy kettes tag, és van egy hármas tag. Az állványt a szokásnak megfelelően jelöljük D-vel. És itt azt kell meggondolnunk, hogyha a C nem csúszka lenne, hanem a C egy csukló lenne, akkor ennek a C csuklónak hol kellene ahhoz elhelyezkedni, hogy a hármas és a kettes tag egymáshoz képest ilyen függőleges irányú mozgást tudjon végezni. Tehát akkor ennek egy olyan csuklónak kéne lenni, aminek végtelen hosszú a karja, és egy ilyen végtelen hosszú körön mozogna, egy olyan végtelen hosszú körön, aminek a középpontja vagy jobbra, vagy balra vízszintesen van. Tehát, hogyha helyettesíteni akarjuk ezt a C csúszkavezetéket, akkor egy ilyen végtelen távolban lévő C csuklóval tehetjük ezt meg. Tehát van egy valóságos mechanizmusunk, az A, B, C, D az egy valóságos mechanizmus, ennek szépséghibája az, hogy nem négy csuklós ez a mechanizmus, hanem van benne egy csukló, vagy van benne egy csúszka is. És ezt visszavezetni ezzel a végtelen távoli csuklóval tudjuk a négy csuklós mechanizmusra. Tehát van egy valóságos mechanizmusunk, a valóságos mechanizmus tehát az A, B, C, D mechanizmus, és ezt egy helyettesítő mechanizmussal tudjuk visszavezetni a négy csuklós esetre. Tehát helyettesítő mechanizmus az A, B, C végtelen D mechanizmus lesz. Tehát ez már egy, mondjuk nyilván kell hozzá egy kis absztrakció, ez egy négy csuklós mechanizmus lesz, hogyha a C csúszkavezetéknek megfelelő csuklópontot a vízszintesen, a végtelenben gondoljuk. És akkor próbáljuk meg bejelölni a csuklóknak a távolságát. Tehát az A és a B csukló távolsága világos, és világos a B és a D csukló távolsága is. És az is látszik, hogy ez lesz, az AB távolság lesz a legrövidebb, a BC távolság lesz a következő, és látszik az, hogy lesz két távolságunk, ami végtelen. Most persze két végtelen közötti különbséget elég balgasság matematikai szempontból bevezetni, viszont hát itt megtehetjük azt, hogy hát innen a D-ből a C végtelenig tartó távolság az ezzel a távolsággal nagyobb a B-től a C végtelenig tartó távolsága. Tehát nem tudjuk bejelölni a C-t, meg nem tudjuk bejelölni a D-t, mert mind a kettő az végtelen hosszúságú, viszont a különbségük az megjelenik itt ezen az ábrán. És akkor erre a helyettesítő mechanizmusra viszont már tudjuk a Grassof tételnek az összefüggéseit alkalmazni. Nézzünk egy másik esetet. Ez a másik eset is egy olyan mechanizmus legyen, ami egy csúszkát tartalmaz. Egy egyenes vonalú csúszkát, csak csúszkáról beszéltünk általánosan, hát nyilván olyan csúszkánk is lehetne, aminek nem egyenes vonalú mozgás biztosít két test között, de majd erre is nézünk egy példát. Második példa. Következőképpen nézzen ki a mechanizmus. Tehát megint kezdjük itt bal oldalon a legrövidebb karral, tehát legyen itt egy ilyen kis rövid kar, utána következzik egy hosszabb kar. És az utolsó kar, vagy utolsó tag az állványhoz egy viszintes csúszkával kapcsolódjék. Tehát a mechanizmus, amit megvizsgálunk, nézzen így ki, és szeretnénk erre a mechanizmusra is alkalmazni a Grashoff-tételt. Jelöljük be megint csak a kényszereket. Illetőleg a tagokat. A szokásos módon. És tehát megint ott tartunk, hogy van egy valóságos mechanizmusunk, ebből szeretnénk csinálni egy olyan helyettesítő négycsuklós mechanizmust, amely négycsuklós mechanizmusra már alkalmazható a Grashoff-féle tétel. És kérném szépen, ez a négycsuklós mechanizmus, ez akkor fog előállni, hogyha a D csúszkát azt helyettesítjük egy olyan taggal, ami biztosítja azt, hogy a hármas tag megvezetése viszintes legyen. Hogyan lehetne ezt megcsinálni? Tehát egyenes bevezetni egy tagot úgy tudunk, hogyha van egy végtelen hosszú forgattyú karunk. Ennek a végtelen hosszú forgattyú karnak, vagy végtelen hosszú tagnak a középpontja hol kell, hogy legyen? A csúszka vezetékre merőlegesen. Tehát itt pedig a D-t kell helyettesítenünk egy D-végtelennel, és ez a D-végtelen, ez most erre lefelé van függőlegesen. Tehát van megint csak egy valóságos mechanizmus, az ABCD, és van egy helyettesítő mechanizmus, egy olyan helyettesítő mechanizmus, amire már alkalmazható a Grashoff-tétel, tehát ez a helyettesítő mechanizmus az A, B, C és a D végtelen mechanizmus. Jelöljük be ezen is az A, B, C, D, a Grashoff-tételnek megfelelő A, B, C, D karhosszúságokat. Akkor nyilvánvalóan látszik, hogy az egyes tag lesz az A hosszúságú kar, a kettes tag lesz a B hosszúságú kar, a C és a D hosszúságú kar mind a kettő végtelen, de a különbségük az itt bejelölhető, tehát a két hosszabb, a két végtelen karnak, karhosszúságnak a különbsége az ezen az ábrán meghatározható. Erre az esetre már megint csak tudjuk alkalmazni a Grashoff-tételt. Nézzünk meg még egy utolsó esetet, egy olyan esetet, amikor harmadik példaként, amikor nem egyenes vonalú csúszkáról van szó. Tehát hármas példa. Rajzoljunk egy körív alakú csúszkavezetéket. És a körív alakú csúszkavezetéknek itt a legfelső pontján legyen most ebben a helyzetben maga a csúszka. És akkor ez egy ilyen vezetéken tudjon mozogni. Ez a részlet talán nem is annyira érdekes. A lényeg az, hogy itt egy körív alakú vezetékről legyen szó, tehát egy olyan vezetékről, aminél a megvezető görbének a görbületi sugara az nem változik pontról pontra, hanem állandó. És akkor ehhez kapcsolódjon még egy ilyen forgatjukkal. És akkor látjuk azt, hogy ez is egy olyan egyláncú mechanizmus, amely egyláncú mechanizmusban van három darab csukló, és van egy darab csúszka. Tehát az A az egy csukló, a B az ez a körív megvezetésű csúszka, és utána van még egy C és egy D csukló is. És ennél ugyanaz a probléma, mint az előző két példánál, hogy nem négy csuklós a mechanizmusunk, hanem van benne egy csúszka. Szeretnénk találni egy olyan helyettesítő mechanizmust, amire a Grassoff tétel már alkalmazható. Tehát itt is annak kell utána gondolni, hogy hogyan tudjuk valamiféle csuklóval és karral biztosítani azt, hogy a ha most megint a tagokat is a szokásos módszer szerint az állványt nullával, a tagokat egyel, kettővel, hárommal jelöljük. Tehát kérdés az, hogy most a csúszka az egyes és a kettes közötti kapcsolatot biztosítja, hogyan tudnánk ezt csuklóval biztosítani? Hogy a kettes az egyeshez képest ezen a körében forogjon, vagy mozogjon. Hát úgy tudnánk biztosítani, hogyha megkeresnénk ennek a körívnek a középpontját, és azt mondanánk, hogy ezt a C pontot ehhez a körív középponthoz egy karral kapcsoljuk, és ez a pont pedig az A körül szintén egy köríven tud mozdulni, tehát az A pontot pedig szintén egy karral kell összekötni ezzel a csuklóponttal, akkor itt bevezetődik egy B csillag helyettesítő csuklópont, tehát ez a B csukló fogja helyettesíteni kinematikai szempontból az íves csúszkavezetéket, és akkor tehát lesz egy valóságos mechanizmusunk, ami az A, B, C, D, és lesz egy helyettesítő mechanizmus, a helyettesítő mechanizmus pedig az A, B csillag, C és a D mechanizmus lesz, és ebben a mechanizmusban már nincsenek végtelen hosszú karok, viszont a következő képen lehet bejelölni a A, B, C, D növekvő karhosszúságokat. Nyilvánvalóan látszik, hogy a C, D távolság az a legkisebb. Utána látszik az, hogy van két darab azonos távolságunk a körívnek a sugara, tehát mindegy, hogy erre írjuk a B-t és erre írjuk a C-t, vagy fordítva, mert a B és a C ebben az esetben azonos, és a leghosszabb kar távolság az pedig az A pontnak és a D pontnak a távolsága. Kérném szépen, látjuk azt, hogy egy egyszerű, egy négycsuklós mechanizmus esetére tudunk bizonyos szabályokat felírni a Grassoff tétel segítségével a mozgástartományra nézve, illetőleg a körbeforgathatóságra nézve, és ezt a Grassoff tételt általánosítani is tudjuk arra az esetre, hogyha nem csak csuklókból áll, az egy, nem csak csuklós kényszerek szerepelnek az egyláncú mechanizmusokban. Nézzük meg egy másik esetet, ami szintén mechanizmus tervezésénél segítséget nyújthat, ez pedig az inflexiós pontnak és az inflexiós körnek a szerepe a mozgásban. Azt nem hangsúlyoztuk, de nyilvánvaló volt, hogy a Grassoff tétel is síkbeli mechanizmusokra, síkmozgásokra vonatkozik. Ez az inflexiós körre, inflexiós pontra vonatkozó ismeretrész is síkmozgások, mechanizmusok síkmozgására vonatkozik. Tehát hármas pont legyen az inflexiós pont, inflexiós kör. Itt a címben már megelőlegeztünk valamit, amit azért később be kellene bizonyítanunk, hogy egyáltalán van ilyen, hogy inflexiós kör. Persze először az inflexiós pontot kellene definiálnunk. Tehát nézzük először az inflexiós pontnak a definícióját, vagy meghatározását. Az inflexiós pont a pályagörbének egy pontja, a pályagörbének az a pontja, ahol a pályagörbe érintője metszi a pályagörbét. Tehát általánosan, hogyha van egy ilyen pályagörbénk, kirajzolunk egy pontot és megrajzoljuk az érintőt, akkor ez az érintő nyilvánvalóan, szemmel láthatóan nem metszi a pályagörbét. Tehát ez a pont, ez a P pont, ez nem inflexiós pont. Na most, hogyha a pályagörbe olyan, hogy van egy pontja, amely pontban az érintőt berajzolva a pályagörbét ez az érintő metszi, akkor inflexiós pontról beszélünk, és ezt az inflexiós pontot itt a továbbiakban egy nagy T betűvel fogjuk jelölni. Tehát a P az nem inflexiós pont, a T az inflexiós pont. Mert teljesíti azt a feltételt, hogy a pályagörbének az a pontja, amely pontban berajzolt érintő metszi a pályagörbét. Tehát ez a pályagörbe. Tehát ez a pályagörbe, ez egy síkmozgást végző mechanizmus egy kijelölt pontjának a pályagörbéje, és ezen a pályagörbén, hogyha berajzoljuk ebben a pontban az érintőt, akkor ez az érintő, ez metszi a pályagörbét. Hogyha ez a feltétel teljesül, akkor a pályagörbének ezt a pontját inflexiós pontnak nevezzük. Most az inflexiós pont, ez olyan szempontból érdekel bennünket, hogy azt mondhatjuk, hogy az inflexiós pontnak egy valamely környezetében, mondjuk egy L környezetében a pályagörbe jó közelítéssel egyenesnek tekinthető. Tehát ez az inflexiós kör história, ez olyan szempontból érdekel bennünket, hogy közelítőleg valamiféle egy megadott pontban egy egyenes vonalú mozgást vagy szeretnénk megvalósítani. Tehát az inflexiós pont környezetében a pályagörbének van egy olyan szakasza, amely szakasz jó közelítéssel egyenesnek tekinthető. Tehát itt most ezt az L szakaszt tekintem jó közelítéssel egyenesnek. Tehát az L az a pályagörbének az a szakasza, amelyben, hát tulajdonképpen, ha pontosak és precízek vagyunk, ott is nyilván egy görbe mentén történik az elmozdulás, de az L-hosszúság az jó közelítéssel egyenes. Tehát a pályagörbe ezen, azt gondoljuk, hogy a pályagörbe ezen a szakaszon az jó közelítéssel egyenesnek tekinthető. Nyúljunk vissza azokra az ismeretekre, amelyeket merevtest síkmozgásának a kinematikájából tanultunk. Az inflexiós pontot nem csak így lehet definiálni, hogy itt megtettük, hogy az érintő az ebben a pontban metszi a pályagörbét, hanem ha a merevtest kinematikájához visszanyúlunk, akkor a merevtest kinematikájából tudjuk azt, hogy ha veszünk egy pontot, a merevtestnek veszünk egy pontját, és veszünk a pontnak a pályagörbéjét, akkor biztos, hogy a pontnak a sebességvektora ennek a pályagörbének az érintője lesz. Tehát a sebességvektor az minden esetben bármely pont esetén a pont pályagörbéjének az érintője. Tehát a sebességvektor az a pályagörbe érintője. Ha most Ha veszük a mereftesnek egy pontját, és vizsgáljuk a pályagörbét, akkor a sebességvektorról tudjuk azt, hogy a pályagörbének az érintője. Mit tudunk a gyorsulásvektorról? A gyorsulásvektorról azt tudjuk, hogy annak van egy tangenciális koordinátája, vagy összetevője, és van egy normális összetevője is. A normális összetevő az mindig milyen irányú? A görbületi, a pályagörbe görbületi középpontja felé mutat. Tehát ez azt jelenti, hogy ha pályán valahol itt vagyunk, akkor a gyorsulás vektorunk ilyen, hogy van egy görbületi középpont felé mutató összetevője, hogyha a pályagörbén itt vagyunk, akkor a gyorsulás vektorunk pedig olyan, hogy szintén van egy ilyen görbületi középpont felé eső összetevője. Most a két helyzet között helyezkedik el az inflexiós pont, és az inflexiós pontban milyen lesz a gyorsulásnak a normális összetevője? Hát ott átmegy az egyik irányból a másik irányba, és hát csak úgy tud átmenni, hogyha egy pillanatra abba a pontba éppen nulla lesz. Tehát az inflexiós pontot úgy is lehet definiálni, hogy az inflexiós pontban a gyorsulás vektornak a normális összetevője nulla. Hogyha nulla a normális összetevő, akkor a sebességvektor és a gyorsulás vektor egymással párhuzamos. Tehát a gyorsulás vektornak van egy ilyen felírási lehetősége, hogy AE-szer E plusz AN-szer N. Tehát általában van érintőirányú és van normál irányú összetevője vagy koordinátája. Az inflexiós pontban viszont nincsen. Tehát az inflexiós pontnak tehát ez egy geometriai definíció volt, hogy az érintő ebben a pontban metszi a pályagörbét. Itt tudunk adni egy kinematikai definíciót is. A pályagörbének az a pontja, ahol a sebességvektor és a gyorsulásvektor egymással párhuzamos. Tehát az inflexiós ponttal tudjuk úgy is definiálni, hogy a pályagörbének az a pontja, ahol a sebességvektor és a gyorsulásvektor az egymással párhuzamos. Tehát a következő célt, vagy a következő feladatot, azt tűzzük úgy ki magunk elé, hogy keressük az általános síkmozgást végző testnek az inflexiós pontjait. Tehát feladat. Tehát feladat, keressük a síkmozgást végző merev testnek az inflexiós pontjait. Tehát azt a feladatot tűzzük ki, hogy keressük a teljesen általános síkmozgást végző merev testnek az inflexiós pontjait. Hát persze tulajdonképpen itt tudjuk, hogy mit keresünk, mert a címben azt mondtuk, hogy van inflexiós kör is. Hát nyilván az az inflexiós kör, ahol a merev testnek az inflexiós pontjai elhelyezkednek, de hát ezt valahogy be kellene bizonyítani, hogy az inflexiós pontok, azok egy kört alkotnak. Kérem szépen, biztosan tudjuk két pontról, hogy az inflexiós pont. Tehát azt mondtuk, tehát úgy definiáltuk kinematikai oldalról az inflexiós pontot, hogy a merev testnek az a pontja, ahol a sebességvektor és a gyorsulásvektor egymással párhuzamos. Na most, hogyha tudjuk azt, hogy síkmozgás esetén lehet értelmezni sebességpólust, és síkmozgás esetén lehet értelmezni gyorsuláspólust. A sebességpólusban mennyi a sebesség? Hát úgy definiáltuk, hogy az a pontja a testnek a sebességpólus, amiben nulla a sebesség, és az a pontja a testnek a gyorsuláspólus, amiben nulla a gyorsulás. Na most, hogyha ezek közül akár ez nulla, akkor ez akármivel párhuzamos. Ha ez nulla, akkor ez a nulla is akármivel párhuzamos. Tehát biztos az, hogy a sebességpólus az inflexiós pont, azért, mert teljesíti ezt a feltételt. Tehát a sebességpólus úgy definiáltuk, hogy ott a sebesség vektor nullával egyenlő, tehát biztos, hogy a sebességpólusban, a merevtestnek abban a pontjában, amelynek nulla a sebessége, az inflexiós pont is, mert teljesül ez a feltétel, hogy a sebességvektor párhuzamos a gyorsulás vektorral. És ugyanez érvényes a gyorsuláspólusra is. A gyorsuláspólust Q betűvel jelöltük, tehát a Q gyorsuláspólus is inflexiós pont lesz, azért, mert a gyorsuláspólusban pedig az igaz, hogy a gyorsulásvektor egyenlő nullával, tehát akármilyen sebességvektorral párhuzamos lehet. Tehát a cél az, hogy keressük, tehát kettőt meg tudtunk így mondani, keressük az összes többit. Tehát keressük a merevtestnek azon pontjait, amire teljesül az a feltétel, hogy ebben a pontban, vagy abban a pontban a sebességvektor párhuzamos a gyorsulásvektorral. Tehát keressük azokat a T-pontokat, amelyekre fönnáll ez a feltétel. Tehát ez a kiinduló feltételünk, tehát keressük azokat a T-pontokat, amelyeknek a gyorsulásvektora az párhuzamos a sebességvektorra. Kérném szépen, induljunk ki a sebességpólusból, és írjuk fel a sebességpólus és egy tetszőleges T-inflexiós pont gyorsulása közötti összefüggést. Tehát fel akarjuk írni egy T-tetszőleges inflexiós pont gyorsulását a sebességpólus gyorsulásából kiindulva. Tehát ez egyenlő lesz az AP-vel plusz epsilon szor K kereszt RPT és mínusz omega négyzet RPT. Tehát itt ebben az összefüggésben az AP az a sebességpólusnak a gyorsulása, tehát ez nyilvánvalóan nem nulla. Az epsilon a merevtestnek a szöggyorsulása, az omega az pedig a merevtestnek a szögsebessége. Tehát az epsilon a szöggyorsulás, az omega az pedig szögsebesség. És ez a merevtestnek a szöggyorsulása és szögsebessége, tehát tudjuk, hogy a szöggyorsulás és a szögsebesség az egész merevtestet jellemzi. Az egész merevtest mozgását jellemzi. Én szépen fölírhatjuk ennek a T-pontnak a sebességét is. A T-pontnak a sebessége az a P-pont sebességéből kiindulva, az VP plusz omega K kereszt RPT. Tehát most semmi más nem csináltunk, mint azt mondtuk, hogy kérném szépen, ki akarunk indulni a sebességpólusból. Azt tételezzük fel, hogy tudjuk a sebességpólusban a sebességet és a gyorsulást, és ebből meg akarjuk határozni a tetszőleges T-inflexiós pontnak a sebességét és gyorsulását. Az AP az nem nulla, viszont a VP az nullával egyenlő. Ebből viszont az következik, hogy a VT az merőleges az RPT-re. Tehát ebből a második összefüggésünkből következik az, hogy az inflexiós pontban a sebesség az merőleges az RPT-re. Tehát merőleges a sebességpólusból az inflexiós pontba húzott vektorra. Na most tudjuk azt is, hogy a VT az párhuzamos az AT-vel, tehát hogyha a VT merőleges az RPT-re, akkor az AT is merőleges lesz az RPT-re. Tehát ebből viszont az következik, hogyha ez fönnáll, hogy akkor nem csak a VT, tehát az inflexiós pontnak a sebessége lesz merőleges az RPT-re, hanem a gyorsulása is merőleges lesz az RPT-re. És hogyha ez igaz, akkor kövessük el azt az átalakítást, hogy a gyorsulásokra vonatkozó egyenletet azt jobbról beszorozzuk RPT-vel skalárisan. Tehát ezt az egyenletet, ami itt van, igazából a skaláris szózásnál mindegy, hogy jobbról vagy balról szózunk, de most ezt balra írom, de majd amit a következő egyenletre leírok, ott a szózás szózó tényezőként ez az RPT, ez jobb oldalon fog szerepelni. Tehát egy skaláris szózást végzünk el ennek az egyenletnek mind a két oldalán. Következőt kapjuk. Tehát egyszerűen leírjuk, hogy AT szorozva RPT-vel. Tehát formálisan leírtuk a bal oldalra is a kijelölt szózást. Megyünk tovább, és a jobb oldali tagoknál is ugyanezt elvégezzük, akkor lesz egy AP skalárisan szorozva RPT-vel. Aztán lesz plusz egy zárójelbe epsilon szor K kereszt RPT skalárisan szorozva az RPT-vel. És lesz egy mínusz omega négyzet RPT szorozva skalárisan RPT-vel. Tehát ez most így következne, tehát így folytatódna tovább. Tehát semmi más nem csináltam, mint formálisan az összefüggésnek mindkét oldalát beszoroztam skalárisan RPT-vel. Most azt állítottuk, hogy ha a VT az merőleges az RPT-re, akkor ebből következően az AT is merőleges lesz az RPT-re. Hogyha az AT merőleges az RPT-re, akkor a skaláris szózatuk az nullával egyenlő, mert a skaláris szózatnál abszolút értékszer a bezátszög koszinusza van, 90 fok, a bezátszög annak a koszinusza nullával egyenlő, tehát itt ez egyenlő lesz nullával. Tehát az egyenlet bal oldalán álló skaláris szózat az egyenlő lesz nullával. Most itt a jobb oldalon a második tagban megjelenik egy olyan szózat, amiben van egy vektoriális szózás és van egy skaláris szózás. Ezt a típusú szózást vegyes szózatnak nevezzük, és a vegyes szózatnak tulajdonsága az, hogy ha a vegyes szózatban kétszer előfordul ugyanaz a tag, akkor a vegyes szózat nullával egyenlő. Tehát ez is nullával lesz egyenlő, azért, mert a vegyes szózatnak az a tulajdonsága, hogyha kétszer ugyanaz a tag előfordul benne, akkor annak nullával kell egyenlőnek lenni. Tehát írjuk fel, ami megmaradt. A bal oldalon igazából semmi nem marad, tehát ott nulla lesz. Aztán az AP-szer RPT-nél, skaláris szózatnál, ott fölírhatjuk az értelmezést. Tehát AP abszolút érték, RPT abszolút érték szorozva a bezátszögnek a koszinusza, azt a bezátszöget jelöljük alfával. És hogyha most ezt áthoztuk erre az oldalra, akkor itt kellene, hogy legyen egy negatív előjel. De egyébként itt a jobb oldalon megmaradtaknál is van egy negatív előjel, mind a két negatív előjelet elhagyhatjuk. Tehát ide pedig azt írhatjuk, hogy omega négyzetszer RPT a négyzeten. Ide már a vektorjelet ki se kell írnom, mert itt az önmagával vett skaláris szózásról van szó. Tehát ebből az összefüggésből az RPT abszolút értékre azt kapjuk, hogy az egyenlő AP abszolút érték per omega négyzet szorozva koszinusz alfával. Tehát kérném szépen itt kaptunk egy összefüggést, amit hát első ránézésre semmi se látszik belőle, de hogyha rajzolunk hozzá egy kis ábrát, akkor rögtön látjuk, hogy mivel is van dolgunk. Kérném szépen rajzoljunk egy derékszögű háromszöget. Rajzoljunk egy olyan derékszögű háromszöget, amely derékszögű háromszögnek legyen ez a szöge alfa, és legyen az átfogója, ez legyen AP abszolút érték, tehát ez az átfogó, ez legyen AP abszolút érték per omega négyzet. Itt legyen a derékszög. Tehát, és mondjuk azt, hogy ennek a háromszögnek ez a pontja legyen a P pont. És mondjuk azt, hogy ebben a háromszögben, itt a derékszögnél levő pont legyen a T pont. És akkor itt semmi más nem írtam föl, hogy az RPT, tehát a háromszögnek ez a vízszintes befogója, ez az RPT abszolút érték, ez egyenlő az átfogó szorozva a koszinusz alfával. Tehát kaptam egy ilyen összefüggést. Tehát ebből meg az látszik, hogy a P-hez képest a T-pont az hol fog mindig elhelyezkedni? Hát egy ilyen háromszögnek ez a sarokpontja lesz. Na most, hogyha az alfaszög változik, akkor ez a T-pont, ez milyen görbén fog változni? Ez még középiskolából ismerős. Ezt a görbét hívjuk Thales-körnek. Tehát ez nem változik, tehát az AP per omega abszolút érték nem változik, az alfa változik, akkor nyilván ez a T pont egy körében fog változni, vagy körön helyezkedhet el, és ez lesz a Thales-kör. És ezzel tulajdonképpen már a feltett kérdésre is választ adtunk, tehát a T pontok egy körön helyezkednek el, és ezt a Thales-kört nevezzük inflexiós körnek. Tehát azt a kört nevezzük inflexiós körnek, azt a Thales kört nevezzük inflexiós körnek, aminek az átmérője az AP abszolút érték per omega négyzet. Tehát a célunk az volt, hogy keressük azt, hogy a T-pontok azok milyen geometriai alakzatot alkotnak ki, és arra jutottunk, milyen geometriai alakzatot alkotni, és arra jutottunk, hogy a T-pontok egy körön helyezkednek el, egy olyan körön helyezkednek el, aminek az átmérője az AP abszolút érték per omega négyzet. Tehát kérném szépen, a válasz, a feltett kérdés az a válasz, hogy a T-pontok egy körön helyezkednek el, az inflexiós körön helyezkednek el. Tehát az inflexiós körre lehetne azt mondani, hogy ez a T-pontoknak a geometriai helye. És ennek az inflexiós körnek az átmérője, az inflexiós körnek az átmérője az az AP abszolút érték per omega négyzet, tehát az inflexiós kört a továbbiakban kis t körpontjait kis t betűvel fogjuk jelölni. T, ez lesz az inflexiós kör. Tehát biztos, hogy az inflexiós körön helyezkedik el a P pont, és az inflexiós kört a T pontok alkotják, és ennek az inflexiós körnek az átmérője lesz az AP abszolút érték per omega négyzet. Ezt az inflexiós kört tudjuk arra használni, hogy a síkmozgást végző merevtest bármely pontjához meg tudjuk mondani a pályagörbéjének a görbületi középpontját. Tehát az inflexiós kört arra fogjuk használni, hogy meghatározhatjuk a segítségével a merevtesten levő bármely pont pályagörbéjéhez tartozó görbületi középpontot. Tehát az inflexiós kör használata görbületi középpont meghatározására. Tehát az infekciós körrel egy csíkmozgást végző merev test kijelölt pontjához tartozó görbületi középpontot akarunk meghatározni. Tehát ez a görbületi középpont, ez tulajdonképpen a pályagörbe simuló körének a középpontjáról van szó. Tehát a görbületi középpont, ez a pályagörbe simuló körének a középpontja. Tehát a pályagörbénél, ha a görbületi középpontról beszélünk, ez a megadott ponthoz tartozó simuló körnek a középpontja. Hát a következő dologból induljunk ki. Induljunk ki abból, hogy ismerjük egy megadott időpillanatban ismerjük a sebességpólust, egy megadott időpillanatban ismerjük az inflexiós kört, és kijelölünk egy pontot a merev testen. Tehát azt gondoljuk, hogy van egy síkmozgást végző merev testünk, tehát azt gondoljuk, hogy van egy síkmozgást végző merev testünk. Egy megadott időpillanatban ismerjük a síkmozgást végző merev testnek a sebességpólusát. Ismerjük a síkmozgást végző merev testnek az inflexiós körét. És kijelölünk egy A-jelű pontot ezen a síkmozgást végző merev testen. Tehát sebességpólus, inflexiós kör, és az A az pedig egy kijelölt pont. Tehát ebből indulunk ki. Hát kérném szépen, rajzoljunk egy ilyesmit. Tehát rajzoljunk egy inflexiós kört. Gondoljuk azt, hogy tudjuk, hogy ebben az időpillanatban ez a sebességpólus, ez az inflexiós kör, igen, és jelöljük, tehát a P pont is a merev testnek egy pontja, meg az A pont is a merev testnek egy pontja. Tehát ez a kiinduló helyzet, hogy egy megadott időpillanatban egy síkmozgást végző merev testnek ismerjük a sebességpólusát, ismerjük az inflexiós körét, illetőleg ismerjük és kijelölünk rajta egy A pontot. Kérem szépen, biztos az, hogy az A pontban a sebesség az merőleges lesz a P-t és az A-t összekötő egyenesre. Tehát biztos, hogy a pálya görbületi középpontja az valahol ezen az egyenesen helyezkedik el. Tehát biztos, hogyha berajzoljuk ezt az egyenest, akkor ezen az egyenesen lesz a görbületi középpont. Tehát jelöljük ezt az egyenest egy E-jelű egyenessel. A meghatározás következő lépése az lesz, hogy az A ponton át vegyünk fel egy teljesen tetszőleges E-vesző egyenest. Tehát ez az E, ez egy E-vesző, ez egy teljesen önkényesen felvett, vagy tetszőlegesen felvett egyenes. A lényeg az, hogy menjen át az A ponton. A következő lépés az, hogy megint önkényesen, ahol a PA egyenes elmetszi az inflexiós kört, azt tével jelöljük, és teljesen önkényesen ezt a T-t átvetítjük a segédegyenesre, és ezt a pontot jelöljük T veszővel, akkor a T vesző pontot, hogyha a P-vel összekötjük, és a P-ből pedig párhuzamost húzunk a T-veszővel, ahol kapunk egy P-vesző pontot. Tehát ez az egyenes párhuzamos ezzel az egyenessel, és ezt az első vetítő egyenest, ezt teljesen önkényesen vettem fel. Nem, itt most véletlenül vízszintesnek tűnik, nem kell vízszintesnek lennie, akármilyen lehet. Utána ezzel az egyenessel, amit a teljesen tetszőlegesen kijelölt tévesszőnek a P-vel való összekötésével kaptunk, hogyha párhuzamost húzunk, akkor ez a párhuzamos ki fogja jelölni az E egyenesen a A ponthoz tartozó görbületi középpontot, amit itt a továbbiakban jelöljünk egy nagy MA-val. Tehát van egy szerkesztésünk, amelynek segítségével meg tudjuk határozni egy síkmozgást végző merevtest tetszőleges pontjához tartozó MA görbületi középpontot. Tehát kérném szépen, ez az alapszerkesztés, amit célszerű megjegyezni. Most persze lehet az is, hogy az A pontot most úgy vettem fel, hogy az inflexiós körön kívül helyezkedjen el. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki ugyanez a szerkesztés, hogyha az A pontot az inflexiós körön belül vesszük fel. Tehát ugyanazt rajzoljuk meg arra az esetre, hogyha az A pontot az inflexiós körön belül vesszük fel. Tehát itt az A pont, az az inflexiós, úgy vettük föl, hogy az inflexiós körön kívül legyen. Itt vegyük fel az A pontot úgy, hogy az inflexiós körön belül legyen. Tehát ugyanazt ismerjük, tehát kiinduló állapotunk az, hogy van egy síkmozgás végző merevtestünk, tudjuk egy adott időpillanatban a sebességpólusát, úgy ismerjük az inflexiós kört, és kijelölünk egy tetszőleges pontot, de most nem a körön kívül, hanem a körön belül. És egyébként itt a feladatot elfelejtettük fölírni, tehát feladat pedig a görbületi középpontnak a meghatározása, tehát az MA-nak a meghatározása. Kérném szépen, rajzoljunk itt is egy inflexiós kört. Tehát ez a kiinduló pont, vagy kiinduló állapotunk, hogy azt gondoljuk, hogy van egy inflexiós körünk, egy időpillanatban ismerjük az inflexiós kört, és ismerjük a síkmozgást végző merevtestnek a sebességpólusát, és fölveszünk egy A pontot, most az A pontot nem a körön kívül jelöljük ki, hanem a körön belül vesszük fel. Az továbbra is igaz lesz, hogy a P-t az A-val összekötő egyenesen fog valahol az A pont pályagörbéjének a görbületi középpontja elhelyezkedni. Tehát rajzoljuk be azt az egyenest, amit az előző esetben E-vel jelöltünk. A következő lépés az volt, hogy felvettünk egy segédegyenest teljesen tetszőlegesen az A ponton keresztül. Tegyük meg ugyanezt. Tehát vegyünk fel az A ponton keresztül egy I vesszővel jelölt segédegyenest. És a lépések ugyanazok, mint eddig voltak. Tehát ahol az I egyenes metszette az inflexiós kört, azt a pontot T-vel jelöltük. Tehát az I egyenes, ahol metszette az inflexiós kört, azt a pontot T-vel jelöltük. És azt mondtuk, hogy ezt a T-t teljesen önkényesen ezt a T-pontot vetítsük át az E vesszőegyenesre. Tehát mondjuk ez az átvetítés most legyen egy ilyen irányú, és akkor itt álljon elő egy T-vesszőpont. Következő lépésben ezt a T-vesszőpontot összekötöttük a P-ponttal. Utána a P-pontból párhuzamost húztunk a T-T-vesszővel. Tehát a P-pontból párhuzamost húztunk a T-T-vesszővel, és itt kaptunk egy P-vesszőpontot az E segédegyenesen. Majd a P-vesszőpontból párhuzamost húztunk a T-vessző P-vel, tehát párhuzamost húztunk a T-vessző P-vel, tehát ez párhuzamos ezzel, és ahol ez elmetszi az eredeti egyenesünket, ott kaptuk meg az A ponthoz tartozó görbületi középpontot, tehát itt megint ilyen kis áthúzogatásokkal jelölöm, hogy melyik szakaszsal párhuzamos. Tehát kérném szépen, eljutottunk ahhoz, hogy az inflexiós kört tudjuk használni egy síkmozgást végző merevtest tetszőleges A pontjához tartozó görbületi középpontnak a meghatározásához, és a következő héten azt nézzük meg, hogy ez a tudásunk, ez hogyan használható négycsuklós mechanizmusok szerkesztésénél, tervezésénél. Köszönöm szépen, ennyi mára.